Egy napon irtózatos szélvihar kerekedett a világ nagy erdőben. A nagy tombolás másnapra csendes nyugalommá szelídült. A környéket alaposan megtépázta a mostanra tovatűnt szél. Minden erdőlakó azon szorgoskodott, hogy a házatáját rendbe tegye. Gesztenye, a világ nagy erdő legsejmesebb sünie, összesöpörte a susnyatanyára vetődött faleveleket, majd szokásos sétájára indult. Gondolataiba merülve vidáman bandukolt. Egyszer csak bal mellső lába valami nagy gömbölyűbe ütközött, de nem csak egy valamibe, hanem mindjárt egy halomba botlott. Nézte, szaglászta, mi lehet az. Hogy megörült, amikor rájött, hogy a golyók bizony naspolyák, amelyeket a tegnapi vihar vert le a fáról. Milyen rengeteg, ámuldozott, és ez mind csak az enyém, örvendezett magában. Gesztenye nem akart osztozni, így a kis Oktandi nem szólt senkinek a felfedezéséről, remélte, hogy a többiek még nem találtak rá a szélfutta lelőhelyre, és gyorsan hazahordta a gyümölcsöket. Ez a süni csak egy a világ nagy erdő lakói közül, akinek rá kellett jönnie, önzésnek itt nincs helye, összefogásra van szükség, belátásra és felelősségvállalásra, ha szeretne harmóniában élni az erdő többi élőlényével. Kalandok a világ nagy erdőben, ez a címe egy igazán szép és elgondolkodtató meséket tartalmazó könyvnek, amit Néveri Dorottya írt. Vele és a kötet szerkesztőjével, a Ginkó kiadó szakemberével, Zombori Andreával beszélgetünk most.
Kezdjük azzal, hogy valójában miért is született meg ez a könyv, milyen alapötletből, illetve hogy láttál-e esetleg nemzetközi példát, hogy ezek az ismeretek a gyerekek számára mesében esetleg jobban átjönnek, mint más módon?
Hát ez egy elég messziről induló történet, egészen pontosan nem is belőlem indult ki, hanem volt egy tinderes randia a grafikusnak, Édes Piroskának. Ott ismerkedett meg Lóránddal, aki aztán később segített a kötetben is szakmailag. És hát nem szerelem, hanem egy ilyen mesekönyv projektötlete fogalmazódott meg a randi végére. És úgy vontak be engem, a Pirkónak jutott eszébe, hogy nekem van tapasztalatom, mert van egy 7 éves lányom, akinek minden nap szoktam nem is keveset mesélni. És mivel nekik nincs gyerekük, gondolták, hogy könnyebb az együtt gondolkodás valakinek, akinek gyerekekkel is van tapasztalata, illetve az írásban is én egyetem alatt újságot írtam, újságcikkeket. És akkor így lett egy nagy csapat belőlünk, nagyon sok beszélgetés, világmegváltó gondolatfolyam kerekedett belőle. Igazából már 2 éve dolgoztunk meseötleteken, amikor találkoztunk az Andiékkal egy baráti összekötés kapcsán, és akkor lett ez teljesen konkrét, hogy akkor pontosan mire szűkítsük a témákat. Mindenképp olyan könyvet szerettünk volna, ami a gyerekeknek ezekről a kézzel fogható, számukra közelebb vihető környezeti ökológiai problémák bemutatásával foglalkozik, és az is cél volt, hogy más megközelítést kapjanak, olyan szemléletet, ami nem biztos, hogy benne van a mostani kiadványokba. Mert ugye most azért elég sok könyv foglalkozik ezzel a környezet tudatossággal, fenntarthatósági témákkal, és azt láttuk, hogy mi szemléletet szeretnénk nagyon adni a gyerekeknek, csak egy más megvilágítást akár, és akkor így kezdtünk el gondolkodni ezen.
Van egyébként, Dorottya, azzal kapcsolatban tapasztalatod, hogy nyitottak a gyerekek erre a témára?
Inkább azzal van tapasztalatom, hogyha a szülő nem elég tájékozott, vagy nem annyira nyitott ezekre, akkor nehezebb a gyerekekhez is eljutni. Ugye? Meg sokszor a szülők is esetleg téves dolgokat gondolnak, mondjuk a szelektív hulladékgyűjtés az egy ilyen mindenki számára ott lévő, mégis sokszor félreértett dolog. Úgyhogy a gyerekeken keresztül egy kicsit azért a szülőket is szeretnénk elérni. Viszont én tartottam madarászovi foglalkozásokat is, és azt látom, hogy azért nagyon fogékonyak a gyerekek, és nagyon kis információ morzsákból is akár hazaviszik, és otthon szólnak a szülőnek, hogy de hát anya, azt úgy nem jó, inkább csináljuk úgy, mert azt hallottam.
Andrea, beszéljünk arról, hogy a kiadó elképzelésével hogyan egyezett ez a mesekönyv.
Ugye alapvetően nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felhívjuk a figyelmet a környezeti problémákra, és hogy ezekre a problémákra folyamatosan megoldásokat keressünk. És úgy gondoljuk, hogy ezekhez az igazán nagy változásokhoz bizony a gyerekekre szükség van, és a gyerekek környezeti nevelésére és az oktatásra. És ezért mi nagyon hiszünk abban, hogy meg kell szólítani a gyerekeket, érzékenyé kell őket tenni, és erre igazából a legjobb közeg a mese. A mesének csodálatos ereje van, nevel, szórakoztató, és közben kiutat, mutat a nehéz helyzetből. Úgyhogy az volt a célunk, hogy valós komoly problémákról beszélgessünk a gyerekekkel, és úgy gondoljuk, hogy már az 5 éves korosztály is érteni fogja ezeket a meséket, a mesék nyelvezetét, a konfliktusokat, az élethelyzeteket. Tehát sokat beszélgettünk a korosztályról Dorkájékkal, és mi az 5 és 8 év közötti korosztályt gondoljuk megszólítani ezekkel a mesékkel.
És azt el tudod képzelni, hogy esetleg, ha a szülő olvassa mondjuk egy 5 évesnek, 6 évesnek ezt, akkor számára is nyilvánvalóvá válnak dolgok?
Igen, mi azt gondoljuk, hogy ezek a mesék kimondottan magatartást és szemléletet is közvetítenek, miközben fontos dolgokról szólnak okosan, és így információt is adnak, esetleg új információt akár a szülők számára, és új ismeretet is.
Dorottya, melyik volt az első mese, ami számodra körvonalazódott, vagy ami esetleg már régóta meg is volt a fejedben?
Hát a Sünis mese az még az Andék ideje előtt volt, a Naspolya lakoma mese. Mindig úgy dolgozunk, hogy megfogalmazunk egy üzenetet, amit mi nagyon szeretnénk közvetíteni, és ahhoz írjuk a történetet.
Ennek mi volt az üzenete?
A szükséglet igény fogalmát szerettük volna így árnyalni. És nem akartuk didaktikusan, úgyhogy lehet, hogyha valaki elolvassa a mesét elsőre, akkor nem az az első szó, hogy szükséglet, ami eszébe jut róla, de alapvetően e köré építettük, hogy ha az ember felteszi magának a kérdést, hogy mire is van valóban szükségem, mennyire van valóban szükségem mennyiségileg, akkor így eljut, hogy tudja ő magában szétválasztani, hogy ez most tényleg kell, vagy ez most csak egy plusz, ami inkább az igényem.
Elmesélt, hogy mi történik itt a Sünivel, aki ugye találna a spolyát, betáraz belül.
Igen, a bőség zavarában túl sokat is, aztán hát nem tudja egyedül elfogyasztani, ugye beruhadnak a gyümölcsök, és akkor ez egy ilyen önreflexiós folyamat, amiben ez kidolgozza, hogy hát miért nem szólt a barátainak, mennyivel hasznosabb, hogyha mindenki kiveszi a részét annyit, amennyi kell, és akkor a végén ez is a nagy megoldás, hogy legfárfűzés parti kerekedik belőle.
Hogyan válogattátok ki, hogy milyen témák kerüljenek ebbe a mesekönyvbe? Mi az, ami még a gyerek számára befogadható? Illetve azt gondolom, például az olajjal kapcsolatban merült föl bennem először, hogy na hát tulajdonképpen mindenféle üzenet átmegy, mindenféle ismeretanyag átmegy, hogyha jól tálalod.
Igen, ez is egy cél volt, hogy egyrészt szemlélet, másrészt legyen benne egy ismeretterjesztő oldal is, úgyhogy én komoly kutató munkát végzek minden mesénél, hogy az állatok is azért biológiailag pontosak legyenek, annak ellenére, hogy nyilván egy kicsit antropomorf alakok, és hogy ökológiailag is rendben legyen. Tehát, hogy ez egy ilyen sokrétű, hogy azért pontos dolgokat kapjanak a gyerekek, és az olajnál pont ez merült fel, hogy a benzírről, a műanyagról, úgy általában a kőolajról mindenkinek van valamilyen halvány fogalma, de nem biztos, hogy ez mondjuk akár a szülőben tudatos, hogy jó, de hát pontosan hogy van ez a folyamat, és miből mi is.
Az olaj útja, ugye, a kitermeléstől.
Igen, igen.
Picit mesélsz, hogy hogyan tudod egy kis erdei állattal végigvinni ezt?
Hát ugye a róka a saját lelki problémájából indul ki, hogy nem érzi magát elég különlegesnek, van egy ilyen kicsit útkeresés benne, és akkor véletlenül lép bele az olajfoltba, ami később a másik mesében derül ki, hogy került oda a világ nagy erdőbe. De hogy itt ugye ő még nem találkozott ezzel az anyaggal, azt látja, hogy szép fekete, és próbálja magát lemosni, nem jön le róla. És akkor gondolja, hogy hát ez nem is olyan rossz akkor, lehet, hogy ő lesz a világ nagy erdő legfeketébb róka, és ez lesz az ő különlegessége. Csak aztán véletlenül belecsúszik a vízbe, és ugye a víz meg az olaj nem szeretik egymást, ott úszik az olajfolt a víz tetején, és akkor ez lesz a konfliktus, hogy a szalamandrák, akik viszont a vízhez kötődik az életük első részre, nagy veszélybe kerülnek az olajfolt miatt. És akkor ez a konfliktus, és hát ő okozta a problémát, neki kell megoldani, úgyhogy egyrészt a farkával kihalászta az olajfolt kihalászható részét, és akkor utána mondja, hogy jó, de hát ha találkoztam ezzel az anyaggal, akkor mi ez? Hogy került ide, és elmegy egy kutatásra?
Andrea, van olyan pont egy kiadó számára, amikor beleszeret egy könyvbe?
Hát igazából több mesét olvastunk, és a gesztenye, a Süni, aki a világ nagy erdő legsejmesebb sünie, és az ő meséje az, ami miatt mi beleszerettünk ebbe a csapatba, akik tényleg fantasztikusak hárman, nagyon-nagyon jó kis csapatot alkotnak, és hát azt gondoljuk, hogy egyrészt nyelvezetében, másrészt témájában, és mondani valójában is ez volt az a mese, amire mondtuk, hogy még ilyet szeretnénk, még sok ilyet, mert ugye ez a mese szól falánkságról, irigységről, felhalmozásról, az osztozás öröméről, és utána az együtt átélt élmények erejéről, illetve hát a közös cselekvésről. Tehát ez egy nagyon komplex mese, úgyhogy nekünk ez volt a kedvenc mesénk, de mindegyiket nagyon szerettük, és mindegyiket más miatt.
Ugye itt a világ nagy erdőben azért olyan növényekkel, állatokkal is megismerkedhet a kis olvasó, ami esetleg nincs a fejében. a fecske tárnicsok rejtélye. Ez az a mese, ami egy általános iskolai alsótagozatos osztályfőnöki órán egy teljes órás beszélgetés alapanyaga lehet, nem?
Egyébként cél is volt, hogy mindenképp beszélgetés indítóak legyenek ezek a történetek. Tehát, hogy ez úgy lesz kerek egész, hogy utána még beszélünk róla.
Tulajdonképpen a fecsketárnics rejtélye az az eldobható és az egyszer használatos tárgyaknak a problematikáját járja körül, és hát érdekes, ugye nagyon nehéz volt az, hogy hát nem lehet a műanyagot bevinni a világ nagy erdőbe, és hogy akkor hogyan szemléltetik, tehát ez szerintem nagyon jól megoldották ezt a problémát a dorkáit, mert ezzel is, hogy a virágkehely az, amit letépnek és elhasználnak, és folyamatosan elhasználnak, és ebből kevesebb tud visszanőni, tehát többet használunk el adott idő alatt, mint amennyi vissza tud termelődni, ez egy igazán szép hasonlat, és szerintem teljesen érthető mindenki számára.
Ugye van itt ez az erdei cickány, aki ezekből a gyönyörű lila virágokból iszik, de csak ebből, és eldobja. Iszik egyet, eldobja, és aztán egyszer csak kimerül a készlet, és hiányoznak a virágok a szertőlakóinak, a cickánynak meg fogalma nincs, hogy milyen károkat okoz.
Nekem az is nagyon tetszik, hogy például nem derül ki soha, hogy a cickány végül kitől kapja a többször használatos makkulacsot, hanem ez igazából nem is fontos, hanem csak egyszerűen rájön arra, hogy ez, amit eddig tett, ez nem jó így, és hogy változtatnia kell, és akkor úgy rádöbben. Erre is nagyon szép szerintem ennek az üzenete.
Bár én értem a gyanúval, hogy Döbröc bácsi, a világ nagy erdő kisvállalkozója, iparosa, ezermestere az, aki ezt a kulacsot készítette.
Hát ő készítette, igen, csak itt pont a névtelen adományozó szerepével válik jelentőssé, hogy lehet, hogy csak rá kell világítani valami külső hatásnak arra, hogy rájön az ember, hogy mit tud ő maga megtenni. És így köti össze közösségi eleve a világ nagy erdő minden kis lakóját.
Mesélsz erről a Döbröc bácsi figuráról, mert ez egy nagyon jó karakter, és nagyon sokan ráismerünk az ő gondolkodás módjára, főleg az első meséből, amikor kapja a megrendelést, és nem is áll.
Igen, igen, ő egyébként hogy visszatér egy másik mesében is, ahol ő majdnem hogy főszereplő. Döbröc bácsi egyébként egy kereskedő családból származik, tehát ő az első, aki egyáltalán felmeri vállalni, hogy ő kézművességgel szeretne foglalkozni.
Ő egy öreg pele.
Igen, igen, öreg, ezért egy kicsit zsémbes is, és ugye a saját feje szerint szereti csinálni a dolgokat. Nagyon, nagyon ügyes, nagyon szép mintákat tud faragni a makkokra. A másik mesében, ahol visszatér az alakja, ott pedig egy külső hatása, tehát ott is nem az ő ötletéből, de a mókusok találnak egy gyantakupacot, és a gyantakupac ihletére, hogy a mókusok figurát láttak meg a gyantakupacban, Döbröc bácsit megkérik, hogy mi lenne, ha csinálna még néhány figurát, hogy ne kelljen összeveszni a mókus testvéreknek rajta, és akkor így indul be ez az üzleti ág is, hogy elkezd gyantafigurákat csinálni, azt is persze a saját módja, nem úgy rendelésre, hanem amilyet ő akar, és akkor a végén rájön, hogy mit tesz ő, mert hogyha sok alapanyag miatt feléli az erdő készleteit, és csak csinálja a megrendeléseket, amiért már annyi fizetséget kap mindenféle bogyó és finom csemege formájában, hogy igazából már nincs is szüksége, a raktárai tele vannak, tehát megint csak halmozódik a vagyona, és akkor rájön, hogy ez így nem mehet tovább, és inkább valami fenntarthatóbbat tanít meg a gyerekeknek, elmegy a helyi iskolába, és megmutatja, hogy hogyan lehet gyantából gyurmát készíteni.
Itt szintén a többször felhasználáson van a hangsúly, és a saját fantáziájukon, hogy használják.
Mennyivel többek ezek a mesék úgy, hogy a természetben játszódnak, mint hogyha... Nem tudom, mert általános iskolás gyerekekkel történne mindez, mert ezt egy város közepére is betehetnénk, nem? Két okos lurkó fölfedezi ugyanezeket a dolgokat.
Benne van a világ nagy erdő összes karakterében egy kicsit a naivitás, azért, mert nem biztos, hogy találkoztak ezekkel az emberi világalkotta sokszor negatív hatásokkal, tehát ettől van egy rácsodálkozás, ami felől tudnak közelíteni. Másrészt szerintem kevésbé didaktikus így, hogy ők átélik ezt és az életük kapcsolódik valahogy a látottakhoz, meg a kíváncsiságukkal tudnak közeledni. Én bevallom, én kevésbé szeretem azokat a történeteket, amikor mennek az erdőben és beszélgetnek valamiről. Tehát, hogy inkább ott vannak, átélik, megfogják, ez szerintem így közelebb viszi a gyerekekhez.
A számít, hogy mondjuk egy felnőtt olvasónak biztos eszébe jut, hogy lényegében az ő bőrükre megy a játék? Tehát a természetnek ártanak?
Hát ez muszáj, hogy benne legyen, mert hogyha nagyon nyíltan beszélünk róla, ugye akkor azért mi tehetünk róla. De hát ez egy gyereknek azért ijesztő lehet, hogy mi tehetünk róla, de nem biztos, hogy van még hatalmunk meg is állítani, és ezt akartuk egy kicsit azért reménytelibbé tenni. Szóval mi azért hiszünk abban, hogy lehet tenni, sőt kell is tenni, és ez szerintem így egy erdei közegbe, ami még azért közelebb van az alapállapothoz, a természethez, tehát hogy egy újra kapcsolódás lehetőségét szerintem bemutatja.
Igen, ezért mondom, hogy a szülőnek juthat eszébe, a gyereknek valószínűleg nem, de mondjuk egy következő erdei séta során rengeteg dologról lehet beszélni.
Igen, és hát ez csak az első helyszín, tehát a további kötetek további helyszínekre visznek. Már készül a második kötet, azt talán elárulhatom, hogy abban mezei mesék lesznek.
És van ilyenkor a kiadónak, hogy úgy mondjam, beleszólása, vagy lehet igénye, hogy milyen típusú üzenetek jussanak el a gyerekekhez, Andrea?
Igen, lehet és van is, de igazából nagyon jó az összhang közöttünk, tehát olyan magas fokú szakmai csapat a szerzői hármas, hogy inkább javaslatokat teszünk, és inkább ez egy műhely munka részünkről is, mert tényleg szakmailag ők nagyon körbejárják ezeket a témákat. A mezőgazdaság azért nagyon nehéz téma, mert a gyerek számára nem egy olyan, amivel találkozik, tehát a falánksággal, hogy elrontom a pocakomat, azzal nyilván minden gyerek tud azonosulni, de az, hogy most milyen vegyszerrel kezelik a növényeket, az már egy sokkal nehezebb kérdés, illetve nehéz mesévé varázsolni, úgyhogy egyrészt ne legyen rémisztő, vagy nagyon törekszünk arra, hogy semmiképp se legyen pessimista a hangvétele a meséknek, és hogy ne legyen túl didaktikus se. Az a cél, hogy inkább szolidan, kedvesen neveljen, és közben szórakoztasson is.
Dorottya, ez tényleg nehéz, hogy ne legyen ijesztő, de hogy benne legyen mindez.
Nagyon.
Tényleg?
Tehát nekem ez egy iszonyat tanulási folyamat volt, mióta ezekkel a mesékkel foglalkozunk, hogy én annyi mindent tudok, mert környezetmérnökként végeztem, dolgoztam is felszínalatti vízvédelemmel, meg olfaktometriával, ami köznapi nevén bűzmérés. Én nagyon sok mindent tudok mérnökileg is, és most jövök rá, hogy lefordítani az üzenetet, azt egy teljesen más szinten kell, nagyon-nagyon nehéz volt. Hogy én tudom a megoldást, én látom folyamatában, de hogy ezt egy gyereknek elmondani, aki nem ilyen előismeretekkel van, és tényleg úgy, hogy azért a remény benne maradjon, szóval nagyon sok téma például ki kell, hogy essen, mert nem tudok róla annyira pozitívan beszélni, hogy befogadható legyen egy fiatal számára.
Azon gondolkodtam, hogy a Mimikri című utolsó mese ebben a kötetben, ami megjelent, ennek mi lehetett az alapüzenete, mert hogy olyan, mintha egy gondolkodásmódot tanítana inkább.
Igen, hát abban benne van az, hogy ha valaki kilóg a sorból, akkor hogyan viszonyulnak hozzá a többiek, és hogy az neki belső folyamataiban milyen nehézségeket okoz. Ez az alap. Viszont benne van az ökológiai üzenet is, amit a klímaváltozás viszonylag gyorsan változó helyzete okoz, hogy nem biztos, hogy annyira gyorsan tudunk alkalmazkodni a változásokhoz, mint amennyire történnek. És ez az egyetlen olyan mese, amiben azt is megfigyelhetjük, hogy vannak a klímaváltozásnak akár pozitív vonatkozásai is, legalább időlegesen pozitív vonatkozásai. Például ugye itt egy világos baglyok körében született, viszonylag sötét tollazatú bagolyról van szó, aki kilóg ugyan a közösségből, de amikor nincs hó télen, mert megváltozott az időjárásunk, akkor ez neki egy hirtelen előnnyé változik, és ő lesz az, aki a sokkal feltűnőbb világos társát meg tudja védeni azért, mert ő rejtőszínnel beleolvad a fák közé.
Nagyon más a hangvételei is, még a ritmusa is más, mint a többi mesének.
Igyekeztünk változatosak lenni ebben is, hogy kinek mi az ízlése, vagy mi az, ami pont el fog hozzájutni. Ez szerintem jobb, hogyha minél több embert szólítunk meg, akár csak egy üzenettel, akár többel.
Az egy fontos cél volt, hogy a szülők és a gyerekek, ha együtt olvassák ezeket a meséket, akkor beszélgessenek a témákról és a problémákról, és azt gondoljuk, hogy van helye az ismeretterjesztő könyveknek is, amik tényleg csak a tényeket közlik, de hogy ezek inkább ilyen összebújós mesék, és tényleg azt reméljük, hogy élményt adnak a szülőnek és a gyereknek egyaránt. Én a 4 éves kislányommal így olvasom ezeket a meséket, hogy összebújva, és utána beszélgetünk róluk a problémákról, és azok amik utána megoldások lehetnek.
Kalandok a világ nagy erdőben, a mesekönyv szerzőjével, Néveri Dorottyával és Zombori Andrea szerkesztővel beszélgettünk. A könyvhöz az illusztrációt Édes Piroska készítette, és a kötet a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.